Lendvai Ildikó, a Magyar Szocialista Párt korábbi elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Előállnak-e olyan mondani valóval, aminek nagyobb mozgósító ereje lehet, mint amit korábban mondtak, bár az is elég tömör volt, fizessenek a gazdagok, és ha igen, akkor mikor?
Előbb, amikor reválaszolok, ahogy említettem, talán most szombaton áll össze a végleges, pontosabban most szombaton mutatjuk be a véglegesen összeállt programot. A húzása ugyanaz, mint a fizessenek a gazdagok, tegyünk igazságot jelszónak volt. Főcímnak ezt a tegyünk igazságot ott választottuk. Egyszerűen azért nem a fizessenek a gazdagokat, azt tapasztaltuk, hogy túl sokat kell magyarázni.
Ki a gazdag?
Tessék?
Ki a gazdag? Mindenki azt gondolja, hogy biztos rá gondolnak.
Igen, pontosan, és megijedt, hogy ő a gazdag, még az is, akinél soha eszünkbe nem jutna. De a szociális igazságtétel gondolata, ami a fizessenek a gazdagoknak mondjuk így az erkölcsi háttere, az maradt, de már nem csak gazdasági mondani valókkal. Mondok talán kisebb jelentőségi dolgokat, amiknek azért lehet olyan hatása, hogy mégis fölkapja a fejét valaki, aki hasonló problémákkal küzdik. Mondjuk, a vállalatok a nyereségadójukból azokat a bizonyos százalékokat, amiket eddig sportegyesületeknek irányíthatták át, mint tudjuk, ez az a sok vitát kiváltott közpénzből adományozási formává vált TAO, ezt lehessen egészségügyi célokra, egészségügyi intézményekbe irányítani. Ha megnézzük csak a milliárdok összegét, ami eddig ezen a szálon a sportegyesületekhez folyt, akkor nem azt mondom, hogy ez az egészségügy minden gondját megoldja, de azért ezek ilyen több száz milliárdos, mint tudjuk, nagyságrendek.
Bocsánat, de biztosak abban, hogy a pénz jól hasznosulna, mert ami elmegy a TAO-ba, ott látszik, hogy mi van belőle. Gyöp, igen, labda, fű. Az egészségügy meg eddig minden pénzt elnyelt. Ez a kormány is fél évente tolja bele a milliárdokat.
Struktúraváltozás nélkül. Én azt hiszem, hogyha csak annyi látszik, és ez ügyes pénzirányítással és ügyes célok megadásával be lehet mutatni, hogy máshol is van mondjuk mammográfia, és nem kell, hát ugye a merrák az egy nagy veszély, most nőként is mondom meg, tudom ezt, és nem kell hónapokig várni esetleg. Ha csak annyi történik, hogy a váróban, vagy akár a kórházi kórteremben, a kiemelt kórházakon túl nem esik a beteg fejére a vakolat, az látvány is. Tartalmi változás is, és látvány is. Nyilvánvalóan, és ennyiben nagyon jogos a kérdése, nem úgy általában egészségügybe kell beleömleszteni, hanem pláne az ilyet, ami adóforintokból van átengedve, konkrét célokhoz kell kötni. Vagy hadd mondjak mást. Ez lehet, hogy diákként nem rokonszenves, szülékként biztos rokonszenves. A kötelező angol érettségi. Tehát odáig eljutni, hogy mindenkinek legyen angol nyelvből a középiskolában érettségie.
De úgy, hogy azt ott tanulja meg a középiskolában. Igen. Ezt ma mindenki úgy csinálja, hogy még külön órákra járatja a gyerekét, de már 40 év ezelőtt is így csinálta mindenki.
A helyzet az, hogy mindenki nem tudja külön órákra járatni.
Aki nem tudja, de az nem is tanul meg.
Ha valamit érettségi tárgyá teszünk, akkor az nyilván a tanterv átalakítását is kívánja a megfelelő óraszámokban. Ennek persze az a föltétele, hogy bizonyos eddig kötelező órák kerüljenek ki a tantervből. Most gyakorló nagymamaként mondom, nekem hát általános iskolában hetedikes lenne a nagyobb unokám, egy hatosztályos gimnáziumba járt, tehát ott elsős. Hát van olyan nap, hogy 7-től 3-ig van iskolában, ami nyilván
nonsense,
én nem bírnám, szóval nem tudom, hogy ő hogy bírja, és így tovább, de ezt minden szülő elmondhatja magáról. Tehát a tantervnek is egy kreatívabb és kevésbé terhelő formája hozhatja meg a lehetőséget mondjuk az angol nyelvoktatás érdemi szintjére. Azért más országokban már megoldották külön óra nélkül is a nyelvoktatás, bocsánat, nem fizikai lehetetlenség.
Például ebben a mindenkit érdeklő kérdésben azt hogyan számolják ki, hogy mi a jó szűk mesdje, mert minden szülő azt szeretné, hogyha a gyereke nem kifacsart ronyként menne haza, de emellett meg azt is szeretné, hogy osztályos, persze.
Igen, hogy mindent tudjunk. Persze, ezt pedagógusok is mondják, hogy néha a szülők igénylik azt a fene nagy túlterhelést, pontosabban nem azt, hanem ezt az órát, meg azt az órát. Erre valók egyébként a pedagógus közösségek, hogy ezt ki tudják kalibrálni, mint ahogy volt már olyan összejövetelünk, hát így állt össze az oktatási program fejezete, ezzel meg sok minden mással együtt, ahol minden pedagógus szervezet képviseltette magát, és nagyjából ott alakultak ki ezek a célok, amihez persze az is van, mert én most mondtam, hogy a középiskola, hogy ne csak a gimnázium legyen a valamilyen intellektuális szintet biztosító középiskola, hanem állítsuk helyre a szakmunkás képzésben a közismereti tárgyak arányát.
De újabb oktatási reformmal nem fenyegetnek?
Attól függ, hogy mit hívunk reformnak. Azzal
a
nem
nagy változást bármilyen irányba. Amit éppen kezdünk megszokni.
Azzal nem, de most mindjárt mondok olyat, amit hát ha akar, úgy is nevezhet, csak nem ilyen azonnali mindent fölforgató jelleggel. Mondta, hogy mondjak olyat, ami a Fidesznél tetszik. Az tetszett, amikor a Fidesz felröppentette, aztán valamiért elengedte a 9 osztályos általános iskola modelljét. Talán emlékeznek a hallgatók is, hogy volt ilyen, nem tudom, hova lett, ezt valahogy elengedték. Nyilván fokozatosan pedagógusok véleményét kérve, akik egyébként helyeslik ezt, el lehet jutni oda, hogy az alsó tagozat, ahol mégiscsak írni, olvasni, számolni kéne megtanulni, és ez ma PISA felméréstől kezdve mindenen át kevés sikerrel zajlik, 5 osztályra lehessen széthúzni az elemi ismereteket átadó tananyagot. Ha akarom, akkor ez a világ legnagyobb oktatási reformja, de ha ezt felmenő rendszerben, pedagógus egyetértéssel csinálom, akkor nem forgatja fel az életet. Vagy ha azt mondjuk, és ez is nevezhető oktatási reformnak, hogy nem kötelező mindenkinek a klikará, magyarán egy centralizált rendszerbe helyezkednie, hanem ha az önkormányzat vissza akarja venni az iskoláját, akkor ezt tehesse meg. Ettől még nyilván a tanfelügyeleti rendszer, az úgynevezett minőség garantálása és biztosítása, az lehet központi. Ez most megint mondhatjuk, hogy akkor egy óriási reform, hogy megint lesznek önkormányzati intézmények, de ezt nem érzem akkora változásnak, hiszen évtizedekig így dolgoztak az önkormányzatok, ez nem forgatna fel semmit, és még hozzátennénk azt is, hogy azok a mondjuk falusi önkormányzatok, akiknek nincs elég ereje fönntartani az iskolát, és ezért nem bánják, ha valaki ezt megteszi helyettük, akkor ezt tehessék meg. Csak ne legyen kötelező a centralizált rendszerbe ilyen irányítási szempontból is betagolódni. Döntse el, hogy ezek reformok vagy nem. Bársonyos reformok, ha elővehetem ezt a régi kifejezést.
Abban biztosak, hogy ez több választónak tetszik, mint a mostani rendszer? Mert ez a mostani rendszer lassan forogta ki magát rettenetes első kezdeti hibákkal, de mostanra úgy, ahogy működni látszik.
Szülői oldalról, meg hát politikusi oldalról is, hogy az ember hallja a véleményeket, nem azt látom, hogy működni látszik. Hát beálltak az iskolák az új rendbe, ennyiben persze működni látszik. A római birodalom csúcspontján jól működött a rabszolgaság is, nem ehhez akarom hasonlítani, attól az még mégiscsak egy megváltoztatandó és túlhaladott rendszer lesz. És azért mondom, tudok olyan példát, családon belülről is, hogy még mindig a szülőknek kell kifesteni a tantermet, mert nem adódik rá más. Azt mondanám, hogy ez a fajta rugalmas irányítási rendszer, amit mondtunk, hogy ha akarod, vedd vissza az iskoládat, nyilván a tartalmi segítséget azt az állam szakmai szervei megadják, ha nem akarod, ne vedd vissza, ez nem omlasztaná össze a rendszert. Aki nem akarja, aki úgy érzi, hogy neki működőképes a mostani, benne maradhat.
Azokat a kérdéseket, amelyeket mindig hangsúlyoznak, az Európa, a szociális elnyomorodás, vagy igen, a demokrácia kérdései, ezeket napirenden tartják most
napirenden
is?
Napirenden tartjuk.
Mert 13-ban is emlékszem, amikor utoljára itt beszélgetett Lavai Rihárd kollégámmal, ezeket mondta.
Napirenden tartjuk azzal együtt, hogy én is ismerem a közvélekedést, hogy de a demokrácia mikéntje a kutyát sem érdekel. Igen ám, de ha a demokrácia garanciái nem erősödnek és szélesednek, akkor a szociális intézkedéseket se lehet végrehajtani, mert nincs hova fordulnia, nincs olyan demokratikus intézmény, hova forduljon az, aki hát jogsértetnek vagy kisemmizetnek érzi magát. Tehát nagyon is tartjuk ezeket az elveket. Ha úgy adódik, és lehetőség van rá, akkor új alkotmányt szeretnénk, de népszavazással megerősítve. Az ügyészség mostani hát nem is akarom részletezni, de elég ismerten politikailag alárendelt szerepét, azt nyilván úgy lehet megszüntetni, hogy kevesen sírnának utána, hogyha ez nem az a rendszer lenne. Vissza lehet állítani az Alkotmánybíróság korábbi törvényes jogait, többek között azt, hogy az állampolgár is fordulhat hozzájuk sokkal szabadabban, mint ahogy a mostani beszűkített lehetőségek vannak. Nyilván lehet bővíteni, és kell is, nem csak az önkormányzatiság eszméjét, hanem konkrétan az önkormányzatok jogait is, hát ők most teljesen vagyon és jogfosztottak. Az előbbi iskolai példa már erre utalt. És az európai vonatkozásban, amire itt szintén utalt, ott valószínűleg nem új határozatok kellenek, hanem egy tárgyalóképes Magyarország, amelyik nem abban a jegyben fogalmazza a jövőjét, hogy Európán kívül is van élet, mert van élet, csak speciál pocsékabb élet, hanem megpróbál partner lenni egy új típusú Európa kialakításában. Azért is fontos ez a 18-as választás, mert szerintem a következő ciklusban dől el, hogy ki tartozik mag Európához, a fejlődés fő áramához, és ki az, már ugye te melyik ország, amelyik a perifériára szorul. És engem nagy aggodalommal tölt el, hogy Orbán Viktor ezt a folyamatot, amiben akár szélre szorulhatunk, igazából pozitívumként üdvözlő. Te azt mondta, hogy milyen jó dolog az, hogy aki szorosabb Európát akar, az azt akarja, aki nem azt akarja, azt nem azt akarja, csak aki nem azt akarja, az kívül marad. Egy mellék pályaudvaron megreked a vonatunk, de és lehet, hogy nem lesz csatlakozás.
Nem lát semmi eredményt, hogy a magyar miniszterelnök valahogy, mintha kiküzdötte volna könnyékkel, térdel a magyar köztársaság helyét, egy egyenjogú állam helyét Európában? Rettentő sok konfliktussal.
Én úgy látom, hogy először is nem a magyar köztársaság helyét, mert névben sem használja, és ez azért fontos dolog, tehát nem stilárisan akartam csak korrigálni, ha úgy tetszik. Én nem látom, milyen jó következett ebből a kiküzdésből. Én azt látom, hogy úgy küzdötte ki a teret, hogy egy üres helyben van, talán Lengyelország kivétel, és akár a fotókon is látszik, hogy nem megy senki a közelében. Ennyibe tényleg kiküzdött egy helyet, de nem lett érdemi beleszólása, Magyarország javát szolgáló beleszólása a folyamatokban. Gyanakvással néznek rá Európában, és ez nem jó. Én szerintem ez belpolitikai duma, már bocsánat, ha szabad ezt a csúnya szót mondanom, hogy hát akkor most milyen módon tisztelnek minket Magyarországot az Európai Unióban. Én inkább azt tapasztalom, amit egyébként bárki, aki ismerősökhöz megy külföldre, hogy hát ott jesszusoznak, hogy mi van nálatok, és kicsit sajnálkoznak is ezen az egészen. Azt nem látom, hogy nagy tisztelettel néznének fel ránk, mint ahogy, ha Európán kívül nézem az atlanti politizálást, hát itt megint csalódni kellett a kormány miniszterelnökkel személyesen, borzasztó nagy reményeket fűzött a Trump-féle elnökcseréhez, és hát valamelyik sajtó cikkből lopom ezt, hogy most azt kapjuk Trumpként jutalmul, amit az előző adminisztrációtól büntetésül, tehát semmilyen módon nem javult ez a viszony. Ott se sikerült kikönyökölni azt a fene nagy tiszteletet.
Hol van a Magyar Szocialista Pártnak az a generációja most? Ön tudom, hogy itt ül a stúdióban, amelyik még látott sikeres kormányzást. Ők beszállnak ebbe a csatába?
Persze. Először is az ember ki se bírja, ezt hadd tegyem hozzá. Azt szoktam erre mondani ilyen kicsit ütődött hasonlattal, hogy más a szerep. Körülbelül az, hogy át kellett váltanom mama szerepből nagymama szerepbe, ez ugyanezt történik a politikában. Hogy az ember pont úgy drukkol és akarja és remeg a gyomra és ott a szíve. Nyilván nem minden felelősség az övé, így van ez a nagymamákkal is, de minden akarat és minden segítség azért az olyan, amit ő vállal.
Programtanácsot vezetett, amiről Molnár Gyulával itt hosszasan arénáról arénára beszélgettünk, még végül, hogy már hagyjam ezt, abba elárulta, hogy az most éppen lényegében nem működik. Most akkor működött, vagy nem működött?
De hogyne, nagyon is működött egy ideig, de ez hivatalosan szűnt meg, mert egy másik konstrukció.
Akkor én már akkor kérdeztem, amikor már hivatalosan megszűnt.
Persze, ezek szerint, de ezt meg tudom magának mondani, ez 10 és 14 között működött, és nagyon jól működött, jó dokumentum készült, kongresszusi anyagok, és így tovább. Nagyon sok minden, amit akkor megfogalmaztunk, egy kitűnő értelmiségi csapat élén, az beépült a mostani programokba is.
A szombatiba.
Is. Tessék?
A szombatiba.
Igen, 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 persze. 14-ben nem folytattuk tovább, vagy nem folytatta tovább a párt, mert akkor úgy gondoltuk, hogy a Táncsics Alapítvány körül épül ki, és konferenciasozatok lettek is egy szellemi műhely, de amíg dolgozott 4 évig, annak az eredménye maradandó. Nagyjából abban az időszakban, programtanács munkájának segítségével jutott el az MSZP addig a felismeréség, hogy a sokfajta magyar társadalmi probléma közül a legnagyobb az átjárhatatlanná vált szociális szakadék, hogy befagyott a mobilitás, hogy befagyott az ország, hogy már az sincs, ami, és ez még a mi időnkben is keletkezett, tehát nem 10 után, aztán pláne kiteljesült sajnos, hogy még az sincs, ami, hát nem szívesen dicsérem a Horthy korszakot, de ott egyes fiatalokkal megtörténhet, hogy az egyház fölkarolta, értelmiségi lett belőle a tehetség paraszt gyerekből. Ma már ezek a csatornák szinte nincsenek. Éppen ezért, és innen jött a Botka programnak is a szociális igazságtétel gondolata és vezérlő elve, addig ez az ország nem fog tudni még gazdaságilag sem semmilyen módon tovább lépni, amíg a mobilitás be nem indul, amíg nincsenek hidak a szakadékok felett. Ezekről a hidakról szól részben az oktatás, ezekről a hidakról szól a közmunkás és bér felemelése a programunk szerint a minimálbér szintjére, ezekről a hidakról szól a minimálbér adómentesítése, a szakmunkás képzésbe visszahozása azoknak a tárgyaknak, amik mégis egy továbbtanulásra is módot adnak.
De a mobilitás nem egy félelmetes dolog azoknak, akik éppen fönt vannak, és minden pillanatban rettegnek attól, hogy lejjebb jöhetnek? Mert ez a rettegés, ez minden mérés szerint benne van a középosztályban.
Akkor igen, hogyha úgy fogjuk fel, hogy van egy zárt létszámú elit, és csak helycserével lehet bejutni.
Tehát, nincs zárt létszámú elit?
Nem feltétlenül, vannak történelmi korszakok, Magyarországon is voltak ilyenek, külföldön meg pláne van példa, amikor a középosztály szélesedik. Tehát nem helycserével lehet bejutni, hogy valaki lecsúszik, valaki meg fölemelkedik, hanem szélesedik. Hát ez az a modell, amit követni szoktak a prosperálás útján elinduló országok. Ez történt Skandináviában például, hogy a legjobb példát említsek. De hát a fénykorukban mondjuk ez történt az európai nagyhatalmaknál is, Németországtól Nagy-Britanniáig.
Magától szélesedő, piaci alapon szélesedő középosztályt képzelnek el? Vagy belenyúlna az állam? Mert ez már vékonyék, hogyha az állam is belenyúl.
Az állam azzal nyúl bele, tehát nem azzal, hogy a vállalkozások piaci viszonyaiba szól bele, nem úgy teremt új elitet, vagy új középosztályt, ahogy az Orbán kormány, amelyik ugye azt szokta mondani, és értem is én a célt, hanem nem is értek vele egyet, ahogy csinálja, hogy ő akart egy új magyar vállalkozói réteget, és hát ezért osztja el úgy a támogatásokat, hogy ha majdnem névre címre tudjuk a kiírás. Sokat. Ha így csinálják, az nem jó. Mert ráadásul ez nem csak egy igazságtalan kiválasztási rendszer, ami a politikai lojalitáson alapul szükségképpen, hanem el is veszi a kreativitás elől a levegőt és a kenyeret, hiszen nem azon az úton lehet benyúlni, vagy bekerülni az egybe. De azért van az államnak feladata. Ennyiben talán különbözik a hagyományos gazdasági liberalizmus egy baloldali felfogástól. Az államnak ott van feladata, hogy a betörni, már a jó értelemben a középosztályba betörni, beemelkedni akaróknak segít biztosítani azt a képzettséget és azt a jövedelmi szintet, ahonnan föl lehet ugrani. Úgy mondhatnám, hogy nem ő fogja kézen és ugrasztja át magasugrásban azon a bizonyos lécen, de ad alá egy ugródeszkát.
Amivel... Munkát? Képzettséget?
Igen.
Ez az ugródeszka?
Igen, igen, erről beszélek.
Kell hozzá kereslet is, meg piac. Azt az államok legritkább esetben tudnak teremteni, azt maga a piac teremti.
Kétségkívül ezért nem kell a piacba belenyúlni olyan fajta módon, amit az előbb rossz példaként mondtuk. De ha van egy prosperáló piac, ahol valóban a tehetségesebb tud jobban vállalkozni. Ha van egy nyitott nemzetközi külpolitikai és gazdaságpolitika, akkor a gazdaság prosperálását az államnak legfeljebb annyiban kell kontrollálni, hogy vigyázzon, hogy ne csak magánhaszon szülessen belőle, de az igazi feladata akkor a piac eddigi veszteseinek, úgyis mondhatnám a rendszerváltás eddigi veszteseinek a segítése, az a bizonyos ugródeszka alájuk tolása.
A programtanácssal kapcsolatban említette az úgynevezett értelmiségi köröket.
Igen,
az,
igen.
Ezek most kikből állnak, hol vannak, mit csinálnak? Mert ezt korábbi MSZP-s kormányzások idején névről lehetett tudni, és sokan voltak.
Igen, most, igen.
Igen, kevesen lennének, legalábbis nyilvánosan.
Az utóbbi félmondatában van a lényeg, hogy legalábbis nyilvánosan. Furcsa dolog, de amikor azt a programtanácsot hoztuk össze, én már akkor is az első ülésen megígértem a jónevű értelmiségieknek, mert láttam, hogy mi van a külvilágban, hogy aki nem akarja, annak nem hozzuk a nevét nyilvánosságra. Elég baj, hogy ilyet kellett ígérni. Azóta ez a fajta félelem nyilvánvalóan az értelmiség körében is csak nőtt, és nem tudom azt mondani, hogy alaptalan, hát aki állami ösztöndíjra vagy megbízásra van utalva ahhoz, hogy szakmailag kiteljesedjen, annál ez egy szempont. Azt is hozzá kell tenni, hogy az értelmiségünk, hát most nem a miénk, tehát a hozzánk hasonlóan gondolkozó értelmiség a sokfajta kudarc, meg az ellenzék széttöredezettsége miatt hát elég borulátóvá vált. Tehát nem csak arról van szó, hogy fél a nevét adni egy szakmai munkához, hanem arról is, hogy elbizonytalanodtak ennek a munkának a sikerében. Ez egy ilyen körbeforgás persze, amit mondok, mert ha egy kis sikerességet látnak, akkor több kockázatot vállalnak, jobban kapcsolódnak, a sikerességhez persze ők is kellenének. De hogy nem teljesen reménytelen a helyzet, azt az is mutatja, hogy a programmunk, aminek szombatai időzítéséről már sokat szóltunk, az azért nem MSZP-n belüli kizárólag pártagokból álló műhelyekből született. Ennek a fejezeteit sorba tárgyalta a választmányunk, és bizony, hát volt mondjuk az oktatási programnál, az első két sor professzorok foglalták el, tehát eljöttek, jó, nem volt egy nyilvános ülés, de részt vállaltak ennek a dolognak a kidolgozásában és megvitatásában. Szűkül ez az értelmiségi bázis, meg is oszlik nyilván a több demokratikus párt között, kicsit reményét is vesztette, de még nem késő, bár talán az utolsó perc, újból megtalálni a szellemi élet és a politikai élet között ma kétségkívül repedező hidakat.
2013. december 6-án mondta itt ebben a stúdióban, hogy mindig...
Maga? Ide hívott Mikuláskor?
Hát, Lavai Rihárd volt, nem én voltam. Mindig emelkedik a választások tétje, meg a hangulata is mindig egyre keményebb és keményebb lesz. Most az MSZP számára mi a tét? Mert a pártelnök azt mondta többször is nyilvánosan, hogy a lét vagy a nem lét is lehet a tét egy ilyen választáson.
Kétségkívül tét az is, hogy milyen konstrukcióban folytathatja és folytathatja a magyar baloldal, ha most magunkból indulok ki. Ezt így értette Molnár Gyula a lét vagy nem lét kérdését. Korábban azt hittük, hogy minden országnak mindig van baloldala és jobboldala, és ez a pártrendszerben is leképeződik. Itt a lengyel példa, hogy a parlamentben nincs baloldali párt, két konzervatív párt, az egyik demokratikus, a másik kevésbé, nyilván, hogy melyiknek drukkolok, de mégiscsak ez két magát konzervatívnak definiáló pártnak a küzdelme lett. Tehát igen, le lehet esni a színpadról, be lehet gurulni a zenekari árokba. De mégsem ezt tartom legnagyobb tétnek, hát nyilván ez egy nagyon fontos tét, hanem ennek a társadalmi következményeit. Minden fölmérés és személyes tapasztalataink is azt igazolják, hogy Magyarországon még egyébként uniós országok adataival is összehasonlítva, iszonyatos fontos érték a társadalmi igazságosság értéke. Tehát ami legjobban szokott fájni, az a nagy társadalmi különbségek, pontosabban ezenből az igazságtalan különbségek. Bárkit megkérdez, ezen kezd el morogni egyébként a fideszes szavazó is. Ha pedig egy országban a legnagyobb megoldandó probléma az igazságtalanságok csökkentése vagy megszüntetése, akkor ha eltűnik az a politikai oldal, amelyiknek, hát ez a hívószava, akkor ott nagyon komoly bajok vannak.
Nem fog ráülni más. Nem fogja más is magára vállalni. Magyarországon a pártok viszik egymás jobb programmondatait.
Szavakban biztosan. Szavakban biztosan. De kivállalhatná a jobb oldalról? Két nagy jobb oldali pártunk van, a Fidesz és a Jobbik. A Fidesz, ha ezt vállalna, akkor nem ezt csinálta volna szerintem 7 évig, mert még egyszer mondom, adatok szerint is, nem csak az én gonosz ellenzéki örök elégedetlenségem miatt, a különbségek növelődtek. Hát azt mérik európai módon a alsó 10, felső 10, vagy alsó 20, felső 20% közti életmód és jövedelmi különbségeket. Nincs olyan statisztika, ami ne azt mutatna, hogy ezek növekedtek az elmúlt 7 évben. Magyarán mondhatja, de nem csinálja, és én nem látom jelét annak, hogy valami nagy fordulat lenne. A Jobbiknak a szociálpolitikájáról is egy mondatban itt megemlékeztünk az előbb, az nem egy különbségcsökkentő szociálpolitika. Van benne elitellenes hang, tehát van benne ilyen rész, de épp a szegényt fordítja szemben a szegénnyel, tehát a jó szegények, az arra érdemes szegények, támogatandók, a többi meg hát különféle fegyelmező eszközöknek van alávetve. Tehát igen, lehetnek egy országban demokratikus, konzervatív pártok, amiknek van szociális érzéke is, nálunk úgy adódott, hogy vagy ezek nem olyanok.
Indul, ha felkérik egyéniben?
Nem.
Vagy listán?
Nem.
Listán
nem.
Sem?
Nem, semmiképpen sem. Amikor én ezt elhatároztam, az már, hogy nem indulok, az 14 előtt, nem az utolsó percben, még 2012-13 környékén történt. Nem azért, mert belefáradtam, hát ezt nem lehet abba hagyni, hát most is ott van a libidóm rajta, mint a melléket ábra mutatja, de azt nagyon fontosnak érzem, hogy a választók többsége részben joggal, talán van, amikor nem joggal, kiábrándult az eddigi politikai elitből, majdnem pártfüggetlenül egyébként, hát ezt mindenütt hallani, hogy a politikusok milyenek, és így tovább. Tehát van, még a világban is, Trump is ennek köszönhető, meg sok minden más, egy ilyen elitellenes hangulat. Akkor az ember tegye meg azt a szívességet idézőjelbe, hogy felszabadítsa a maga helyét olyanoknak, akikre ez a bélyeg nem ragad. Én rám ragadna. Én, ha elindulok egy körzetben, akkor én az lennék, aki a Gyurcsány kormány, meg a Megyesi kormány, meg a Bajnai kormány idején ez volt, meg az volt. El is vállalnám nyilván.
Mit? Mert hogy az volt.
De úgy értem, hogy még a teljesítmény egy részét is elvállalnám, nyilván önkritikusabban nézve most, mint ahogy akkor gondoltam, de hoznám magammal ezt a handicapet, és ezzel nehezíteném a változást. Most éppen azt kell sugallnunk, hogy változást akarunk a jelzett pontokon, de nem tudjuk és nem is akarjuk egészen ugyanazt csinálni, mint 2010 előtt. Egy-két vonatkozására utaltunk is, hogy nem lehet abszolutista második József módon reformokat csinálni. De az én arcom, személyem, hangom, nevem mégiscsak a 2010 előtti időket hozná, és azt hiszem, hogy ezzel nem segítenék. Attól még gyüzsgök, mozgok, bekiabálok ajtón, ablakon, cikkeket írok, mindent csinálok, de ezt nem tenném.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Lendvai Ildikó, a Magyar Szocialista Párt korábbi elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, és a beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is meghallgathatják. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.